És amikor eljutottunk oda, hogy kettő darab gyroszt már 750 forintért meg tudtál venni, kettő darab 30 dekás valamit, akkor szerintem már nagyon komoly baj volt az utcán, és valahol itt jött egy olyan váltás, amikor ezeket a helyeket újra gondolták, akár egy jó dönerest, akár egy hamburgerest, akár egy olaszt, egy pizzaszeletest, egy nápolyt, egy libanonit, meg lehetett találni olyan minőségben, amiben megtaláltuk azt, amit szeretünk.
Üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a 24.hu filmnéző podcastja. Én Inkei Bence vagyok, és Jánosi Üdvillővel beszélgetünk itt a magyar gasztronómiai életfülőféle szereplőivel. A mai vendégünk Vad Horváth Zoltán, a Magyar Street Food Egyesület elnöke és a Food Truck Show vezető, vagy nem is tudom pontosan.
Főszervezője, megálmodója, valami hasonló, igen.
Üdvözlök a stúdióban.
Én is mindenkit, sziasztok.
Hello, sziasztok!
És rögtön az első kérdésem is az, hogy hogyan lesz valaki a Street Food Szövetség, vagy a Street Food Egyesület elnöke?
Hát ez egy érdekvédelmi szervezet, és mint általában ezek azért alakulnak, mert vannak ügyek, amit érdemes képviselni. Mi ebbe a büfékocsi utcai étkeztetés bizniszbe fogtunk. Ezt próbáltuk felkarolni, és hát rengeteg falba ütköztünk. Rengeteg gyerekcipős betegsége volt ennek a műfajnak 5 évvel ezelőtt.
De neked volt food truckod, vagy van, vagy hogy ebben a világban, vagy főztél régebben, hogy...
A főzés, ami nekem csak otthoni műfaj, de a vendéglátásban nőttem föl. Egész más a szakterületem, kommunikáció szakon indultam el, én is, de valahogy a vendéglátás volt az, ami mindig nekem a kommunikációt megadta. Az volt az interakció, ahol sokkal jobban érvényesültem, mint mondjuk a média bármelyik oldalán, és hát így benne ragadtam, aztán meguntam az újságírást, és a vendéglátás lett a hazám, a terepem, és ezen belül ugye mindig afelé mentünk, ez egy nagyon régi történet, különböző éttermek, bárok, mindenfajta műfajt vezettem, volt ilyen, és hát láttuk, hogy valahogy az utcai étkezés az, amire ideje marad az embereknek, az, ami negyed óra alatt megtörténhet, viszont elképesztő minőséget produkáltak belőle a világban. Tehát, hogy oké, hogy negyed óránk van enni, de nem szeretnénk szart kajálni. És ez vált izgalmassá, és ebbe kezdtünk el egy kicsit mi is mozgulódni, olyan pici éttermet létrehozni, ami gyorsan jót és jól csomagolt ételt ad a kézben. És akkor az étteremből szép lassan elkezdtünk ilyen műfajokat létrehozni, aminek a legegyszerűbb és legkézenfekvőbb megoldása egy büfékocsi. És a büfékocsi, ugye, amit food truck-nak hívunk világszerte Európában. Ez a minőségi, de nagyon gyors étel, ami hát Angliában, Európában, Amerikában már nagyon régóta működött, de nálunk valahogy ezek a gyors büfék még mindig nem adtak jót, hanem a szempont az volt, hogy olcsót adjanak.
Igen, tehát igazából nálunk, ugye mondjuk 15-20 éve, vagy 10 éve, nem tudom, hogy pontosan te mikor kezdtétek el ezt.
Hát a műfajt mondjuk 8 éve pedzegetjük.
Szóval jó, azért 10-15 éve azért a gyors étel az most a nagy étterem láncokon kívül is ezt jelentette, hogy ugye ez a klasszikus ilyen nagyon régi fajta, az a fajta hamburger, amit a régi Moszkva téren lehetett kapni, ugye ez a klasszikus.
A meleg szendvics, ugye a gombában.
Igen, a giroszos, ami ugye ezt átvett, és aztán később a giroszos lett gyakorlatilag a első számú ilyen.
Igen, talán a legnépszerűbb, és ez nekem a legfájóbb pont volt, mert a törökök fantasztikus kajákat csinálnak, a görögök is. Azt, hogy itthon a törökök görögnek hívják ezt a terméket, az már azért van, mert azt tudtuk, hogy micsoda, egy dönerre nem biztos, hogy egy kebabra tudtunk asszociálni.
Mert belenyugodtak
valószínűleg. Igen, és akkor a török hívja a girosznak a kaját, ezzel még mindig nincsen nagyon nagy baj. A baj az van, hogy itt egy árverseny alakult ki, és amikor eljutottunk oda, hogy kettő darab giroszt már 750 forintért meg tudtál venni, kettő darab 30 dekás valamit, akkor szerintem már nagyon komoly baj volt az utcán, és valahol itt jött egy olyan váltás, amikor ezeket a helyeket újra gondolták, akár egy jó dönerest, akár egy hamburgerest, akár egy olaszt, egy pizzaszeletest, egy nápolyt, egy libanonit, meg lehetett találni olyan minőségben, amiben megtaláltuk azt, amit szeretünk. Nyilván kifizettünk szinte egy éttermi menüt, amikor ezt megvettük, de megtalálta a közönségét.
Hát igen, mert amikor még ez, amiről te is beszélsz, hogy 750-ért lehetett kettő giroszt, meg volt, amikor még 500 forint volt egy giroszt.
Hát 500, egy, kettő, 750. Ez volt a nekem igen. A pont, amikor már nem ettem giroszt onnantól kezdve.
Igen, akkor, de akkor tényleg ez volt a fő szempont, hogy legyen olcsó. És gyakorlatilag leszart a majdnem mindenki, hogy az milyen minőségű hús. Akkor még nem is volt, nem is voltak ilyen foodtruckok, de nem is volt talán kész mondjuk arra, akár a budapesti gasztronómia, vagy a közönség, hogy mondjuk ez befogadja.
Egyrészt, másrészt meg nekem az volt a tapasztalatom, hogy a nagy baj ezzel nem volt, mert az ember azt gondolta, hogy ez így ilyen, de aztán, ha kiment Bécsbe vagy Berlinbe, és ott akar dönert enni, akkor rájött, hogy azért ez nem egészen ugyanaz, mint amit itthon is adnak.
Igen, az igény nő. Tehát úgy, ahogy egy mondjuk nagyon-nagyon menő étterem esetében is eltartott évekig az előttem szóltnak, hogy rengeteg pénzt kell ebben belefetszölni, mire a közönséget megtalálja. Itt a gyors büfé az egy kicsit olcsóbb műfaj, de itt is voltak az előremutató vállalkozások, akik bizony sokáig várták azt, hogy nekik ez átforduljon pozitívban. Ezek a cégek egyébként, akik kezdték és kitartottak a mai napig szuper jó profitáló franchise hálózatokká nőtték ki magukat, de hogy ezt azért meg kellett lépnie valakinek, hogy igen, van jó, és mondjuk Bécsben egy döner 6 euró, vagy Németországban 8-9, amit nálunk egy komoly éttermi ebédet takar, nálunk 500-750 forint, mondjuk 2 euró, azért az nagyon nagy különbség, bár az alapanyag jellemzően nem olcsóbb, mint a határokon túl.
És most hol tartunk, hogy mennyire javult a helyzet, akár az, hogy milyen széles skálán lehet itthon foodtruckokból enni, és a minőséget hogy látod?
Igen, két oldal van. Ugye van ez a gyors étkezés, ami épített vendéglátásban zajlik. Ott elképesztő dömping van, és szerintem fantasztikus minőségben. Nekem a kis listámon rengeteg olyan hely van, amit szeretnék megkóstolni. Én kifejezetten szeretem ezt a műfajt. Tegnap egy libanoni étteremben voltam. Hát nem is tudom, hogy Libanonban ettem-e olyan jó libanoni ételt, mint itt a Paula
Érdem.
Igen, ami fantasztikus élmény, az autentikája, az ételek minősége, nem tudsz belekötni.
Biblasz.
Igen, de az azt hiszem, hogy az aztán nem annyira gyors, az inkább.
Ez nem gyors, az
ez is leülős, de itt el is tudod vinni, itt készülnek szendvicseket.
Igen, itt lehet házhoz szállítani.
És van, és végig, igen, és van, és ez egy fantasztikus dolog. Mondjuk én azt gondolom, ezek az ételek ott is frissen jók, ami a műfajnak egyébként szintén komoly előnye, hogy hát nagyon sok ételt eszünk. Mondjuk egy ebédidőben elkészült menü, ami 1500 forint, azért az elkészült délben, azt ott melegen tartják, szépen készedik, megeszed. Ezek az ételek, amit street food néven készítenek a kereskedők, ezek frissen a szemed előtt készülnek. Nyilván előkészített alapanyagokból, de ennek a frissessége megvan. És ennél a libanoni Leilánál az a faszén íz, az a faszén illat, ami egyébként a kabátomon itt van a mai napig, ez kell ahhoz, hogy ezt igazán élvezzük. Olyan bárányhús van, olyan köftét csináltak. Én nem tudom, mikor ettem utoljára ilyen egyszerű csirkehúst, amit ott megrilleztek. Úgyhogy jellemző Beirutra, hogy fűszereznek nagyon, de itt meg eltalálták azt a határ, ami abszolút befogadható a magyar emberek számára. Hozzáteszem, nagy részt nem magyar emberek ültek az étterembe.
Igen, igen. És azért jó, hogy a Leilát mondod, mert szerintem is a határán van annak, ami mondjuk egy food truckban abszolút kéne legyen, vagy el tudom képzelni ugyanezt az éttermet egy kisebb utcai árusnál, mert hogy az étterem maga tök puritán. Hogy
egyszerű faasztalok,
semmi túldíszítés nincs. Egy gyors büfé hangulata van magának a helynek is. Persze most még inkább pénteken, szombaton van szerintem inkább teltház, de tényleg ez a gyors büfé, vagy gyors étterem hangulata van meg, csak
abszolút.
Megmutatják, hogy így kéne ezt csinálni, vagy így is lehet.
Igen, nem titok, hogy mi azért keressük az újdonságokat, és majd erre biztos rátérünk, de azért büfékocsi piacon is rengeteg dolgot találunk meg, 220 olyan autó van, aki a mi ügynökségünkben ténykedik, de még nem elég széles az, amit ebből ki tudunk meríteni. És például az ázsiai ételek nagyon kis számban vesznek részt ebben a műfajban, igen, pedig, pedig ott van a helyük.
Igen, ezt akartam mondani, hogy én amikor ilyen helyen, most külföldön többször is volt, hogy egyetemnél jártam Amerikában, Svédországban, és ott abszolút egyetem előtt ott van két-három ilyen futtak, és jellemzően tájföldi, ázsiai, ilyesmi, és gyors street food, de food truckból, és tök olcsó, gyors, és
igen, fülön. És változatos. Tehát ebben az a jó, büfékocsiban az
és
a jó.
Az, ami nincsen.
Nincsen. Az Egyesület hasonló dolog miatt alakult, csak bezárva az előző mondatot, tehát én nagyon szeretnék egy libanoni büfékocsit látni a piacon, és tegnap, akit elvittem, én nagyon szeretnék egy büfékocsit csinálni. Egy kicsit közel van ehhez, mert ilyen giroszos jellegű helyet már üzemeltetett, és azt mondtam, hogy itt van ez az a termék, amit nagyon könnyen, nagyon jól meg lehet jó minőségben csinálni, tehát nagyon bízok benne, hogy jövőre lesz egy libanoni kocsi is a piacon, és ezt egyébként nagyon sokszor csináljuk. Ha valaki autót akar építeni, megkeres minket, valamilyen irányba elindítjuk. A legjobb az, hogyha ő tudja, hogy mit szeretne becsomagolni a munka végén, de nagyon sok esetben nem tudják, hogy pontosan mi az az étel, ami a hamburgeren kívül itt a piacra kerülve sikert ér el. Úgyhogy mi nagyon-nagyon szeretjük egy kicsit elterelgetni a népeket a színes világban, mert ahogy mondod, bármelyik európai országba kimegyünk, a nagy része egzotikus országokból érkező ízvilág. És a hamburger sokkal kevésbé jellemző. Hát nálunk ezt a határt még nem sikerült egyenlőre átlépni, tehát ha valaki sikersztorit akar csinálni, biztos, hogy hamburgerest fog nyitni ebben az
de abban már lehet, szóval, hogy engem ez picit ez idege. Bármennyire is szerettem a street foodot, az itthoni kínálatnál nem mindig tudok választani, mert vagy pulled pork van, vagy hamburger a legnagyobb
számban. Igen, ez a kettő.
És ezért a füledbe jön ki, hogyha most már mindegyiknél megkóstoltad ezeket, meg semmi baj nincs ezekkel, meg finom, meg nagyon jól lehet a barbecue-t elkészíteni, de azért jó lenne, amit te is mondasz, hogy most már legyen igazi ázsiai, meg akár libanoni, meg hasonló.
Sokat játszunk ezzel nagyon sok tapasztalatot gyűjtünk, mi is járjuk a világot természetesen. Próbáljuk őket egy kicsikét terelgetni. Például ugye van ez a Food Truck Show nevű rendezvénysorozat, 10 darab volt belőle Budapesten, nagyon sok vidéken, és hát ugye persze az elején azt mondta mindenki, hogy ez egy nagyon trendi dolog, aztán majd egyszer csak le fog ülni. Én ezt nem gondolom, mert a rendezvények nem fognak bezárni, és a rendezvény étkeztetésben ez egy abszolút kiszoríthatatlan műfaj, úgymond. De a mi rendezvényeinkkel mindig kell valami izgalom, és ebben a terelésben én azt találtam ki, hogy feladatok elé állítom őket, és mondjuk az őszi Food Truck Show mindig egy ország a vendégünk. És ezt az országot kell valamilyen formában a saját termékében megfőzni, belegondolni, és ráadásul, ami még a feladatuk, hogy kóstoló adagokat készítsenek, tehát ugye ahogy mi otthon tanultuk, ott jól kell lakni egy tálételtől. És ez a magyar büfékben is így van, hogy óriási adagokkal gondolják, hogy ott majd egy helyen, ahol 50 autó van kiállítva, ott majd egyszer csak jól lakunk az egyiknél. Hát én ezt nem szeretem, mert vagy az, vagy négyen járunk, és úgy kóstolunk, hogy mindent négybe vágunk, vagy hogyha mondjuk ebben a versenyben részt vesznek a kocsik, akkor értékhatárhoz kötjük a versenyterméket, és így bizony 3-4 dolgot is megkóstolhatnak, és volt India vendégünk, volt most Magyarország, a magyar street food, szeretnénk Marokkót megversenyeztetni, voltak csak ázsiai fűszerekből főzhető versenytermékek, ugye egy kicsit mi mindig ebbe az irányba próbáljuk billenteni a kínálatot, de hát a vállalkozók viszont az igényt szeretnék kiszolgálni, és azt kell mondjam, hogy minden második ember hamburgert keres egy ilyen rendezvényen.
Viszont ez érdekes, amit mondasz, de nem akarom elfelejteni, hogy viszont említetted a magyar street foodot is, és hát igazából felismerül a kérdés, hogy oké, hogy ázsiai meg egzotikusakat szeretnénk, meg adja is magát, de hogy mennyire van magyar konyha, mennyire alkalmas arra, hogy street foodként megjelenjen.
Hát két érdekes dolog is van. Az egyik, ugye volt ez a versenyünk, amihez mangalica húst, mint alapanyag javasoltuk, de nem volt kötelező mangalicából főzni, csak volt egy nagyon jellegzetes magyar alapanyag kínálatunk, és ami a tapasztalat volt, hogy nagyon újat nem tudsz főzni. Viszont újra csomagolni tudod a magyar ételeket, mert lehet egy pörköltet úgy tálalni, akár egy nokedlis palacsinta tésztába tekerve, lehet a kolbászokat kenyérkosárba, kenyértölcsérbe téve, lehet nagyon sok mindent újra gondolni, lehet a dagadót libamájjal tölteni, lehet falatokat csomagolni a magyar ízekből, tehát nem kell, hogy nekünk egy pörkölt nokedli egy műanyag tányérba elénk kerüljön, és street food. Én azt látom ebben a műfajban, hogy igény van rá, keresik a magyar ízeket, ugye mindenki egy kicsit haza gondol, mindenki egy kicsit a hazai ízekre vágyik, de ezt újra kell, hogy csomagoljuk, és ez nagyon jól működött szeptemberben.
De a magyar konyhánál te hogy látod, hogy az emberek is örülnek annak, hogyha valahol oda van írva, hogy magyaros, vagy ez még egy ilyen húzó szó, vagy...
Ezért a külföldi turisták keresnek ilyet például?
A külföldiek mindenképpen. A 7. kerületben van egy udvar, ahol sok autó van, a karaván. Én nagyon szeretem, mert egy nagyon jó eszencia egyébként a magyar piacról, és hát nagyon jó helyen van. Tehát ráadásul egy nagyon jó mércéje annak, hogy az ide látogató külföldiek mit szeretnek ebből. És ott van magyaros kínálat, és nagyon nagy népszerűségnek örvend. Az egyik az ilyen lángosba csomagolt hamburger, amit nem tudnak annyit gyártani, hogy azokat a sorokat kiszolgálják, de ilyen a kürtös kalácsunk is. És ott van egy Dezső nevű autó, ami ilyen magyar ételeket csomagol picibe, és az is nagyon népszerű. Ő előszeretettel használ libamájat, bátrabban használ drágább alapanyagot, és keresik a külföldiek, de egy tál pörköltet bármelyik étterembe, akár a várban is elfogyaszthatnak, viszont ezeket az újra csomagolt dolgokat nagyon, nagyon keresik, és a magyarok is, tehát nem tudom, biztos ettél már hamburgert, biztos ettél már lángos, de ezt a kettőt sosem kevertük össze korábban, pedig egy fantasztikus elegy. New Yorkban is van egy ilyen utcai büfé, aki óriási sikereket ér el a lángosba sütött hamburger hússal.
Igen, amúgy én ezt először azt hiszem a Benkitó Fesztiválon láttam a lángosos hamburgert, és már ott én bevallom, hogy én egy picit szkeptikus voltam, hogy én inkább szeretnék egy jó hamburgert enni, vagy egy jó lángost, és ez nekem a kettő kicsit sok, de ezt tökre megértem, hogy azzal lehet inkább kitűnni, hogyha valami ilyen hasonló újszerű dolgot találsz ki, és hogy miért állnak ezért sorba az emberek, úgyhogy én ezt megértem, én mondjuk inkább az egyszerűség.
Igen, volt egy vendégünk Szlovákiából, ugye van meghívásunk Szlovéniába, Horvátországba, Szlovákiába, hogy vegyünk magyar termékeket, fogjunk össze. Itt ez a szervezet, ez viszonylag jól sikerült. Tényleg nagyon sokan vagyunk, nagyon összetartóan, fantasztikus rendezvényeket csinálunk meg, és ezt úgy szeretnék egy kicsit behívni egy-két külföldi, vagy a szomszédos országba. És a szlovákok jöttek ide, pedig ők nincsenek messze, és amikor meglátták ezt a lángosost, ami egyrészt belecsomagol a tésztájába különböző dolgokat, másrészt a hamburger húst is ebbe tálalja, hát tátva maradt a szájuk, semmi más nem érdekelte őket, és szerintem már nyitott Pozsonyban egy ilyen hely. Tehát nekik valamiért ez egy óriási csoda volt, és hát itt vannak tőlünk néhány száz kilométerre.
Azért arról is beszélnünk kell, hogy itt kizárólag olyan ételkért, kizárólag hamburger, libamáj, én nem tudom, tehát csupa pulled pork, csupa hús étel került elő, pedig hát egyre nagyobb az igény, hogy ne csak, vagy egyre többen vannak, akik ilyet nem vagy egyre kevésbé fogyasztanak. Mennyire lehet ezt megjeleníteni a street foodban?
Hát egyre több az a konyha, aki vagy mentesen, mindenmentesen, vagy valami mentesen főz. Szinte minden autóban található az érzékenyeknek termék, tehát vannak olyan kenyerek, ami gluténmentes, meg vannak jelölve, hogy mik a laktóz tartalmú ételek, mert muszáj odafigyelni annak is, aki nem erre specializálódik. És egyre több olyan autó van, egyre több olyan bátor autó van, aki pusztán vegán ételeket kínál, mert hogy ez a piac, ez erősödik, hogy az egészségtudatosság, vagy az érzékenység ihleti ezt, nem tudom, de hát piaca van, és ezért egyre többen vannak, akik ebbe beleállnak, akár desszert, akár főétel fronton.
És milyen lehetőségek vannak az ilyen, mik az olyan street foodok, ami teljesen hús nélküli az? Mert most én például nem tudnék mondani, mi lehet az, ami jó, a falafel mondjuk van.
Mindenből húsmentes csinálni mondjuk.
Hát a falafel palacsintában, édes sós palacsintában megtalálod, a hamburgerben sajttal, különböző sajtokkal operálnak, a tekercsekben.
Az még nem, Beyond Meat az még nem.
Hát a Vegan Lab-nak már van
kocsia,
és akkor...
Igen, a Vegan Lab-nak. A Vegan Lab egy nagyon-nagyon szuper vállalkozás. Mi keveset dolgozunk velük, mert két nagy rendezvényünk is a lóversenypályán van a lovén, és ez náluk általában kiveri a biztosítékot. és ővelük nem vagyunk annyira szoros munkakapcsolatban, de fantasztikus dolog, amit csinálnak. Nekem vannak ilyen időszakaim, amikor nem eszem húst, és voltam náluk többször. Mondjuk számomra az mindig nagyon furcsa, de nem elítélve gondolkodok róla, hogy bemegyek hozzájuk, és egy Philadelphia steak szendvicset kérek, ami nem tartalmaz húst. És azt sosem értem, hogy én nem vagyok elhivatott vegetáriánus vagy vegán, csak időszakokat adok magamnak az életbe, de miért kell nekem hamburger kinézetű ételt ennem, ha sem húst, sem egyéb élő lényt nem akarok megenni, vagy miért kell Philadelphia steak szendvicset kérnem, amit megkóstoltam persze, és nem biztos, hogy megmondanám egy harapás után, hogy az éppen hátszínből készül.
Hát azért talán, mert hogy ők pont arra, volt is egyébként pár hete vendégünk, vagy elhívtuk Regai Pétert a Vegan Lab-tól, és talán pont ők azt keresik, azt a réteget is szólítják meg, aki nem ilyen elkötelezett vegán, hanem pont ahogy akár te tart húsmentes napokat, vagy egyre kevesebb húst akar enni, de tulajdonképpen szereti. Mert az, aki tényleg megrögzött vegetáriánus, vagy netalántán vegán, annak nem kell, nem akar egy ilyen igazi, ilyen közepesre sütött steaknek kinéző valamit, vagy marha húst enni. De van ennek is piaca, meg
hát nem van piaca, hanem óriási piaca. Igen. Tehát ők nagyon nagy sikernek örvendenek, és én ezt tökre bírom bennük, és be tudok állni a sorukba én is megenni, csak mindig elgondolkoztam rajta, hogy vajon miért ezt keressük. De hát nyilván megvan az oka.
Meg hát a hamburgert azt nem lehet kigolyózni a piacról, szóval, hogyha ha valaki be akar futni, és hamburgerbe gondolkodik, annak biztos, hogy kell most már egy vegán, vagy legalábbis vega hamburgert csinálni. És nemrégen volt a street foodok diátadója is, akkor nem tudom, hogy te mennyire vettél részt, vagy hogy...
Abszolút. Zsűriként is, meg
igen, vagy szervezőként akkor jól tudom, hogy ez is hozzátok kapcsolódik. És hogy arról mi a véleményed, hogy állja meg a magyar street food külföldön a helyét?
Hát a magyarországi versenyt mi szerveztük a karavánnal karöltve, és nagyon furcsa tapasztalat volt, mert utána elmentünk az Európa-bajnokságra is Malmöbe, Svédországba. Ugye, hát azért magyarok vagyunk, itt főleg magyarok szavaztak, sőt, azt hiszem le is szűrtük, hogy ne lehessen külföldi IP címekről szavazatot gyűjteni, mert ezek a szavazatgyűjtő alkalmazások, ezek jellemzően ázsiai országokból érkeznek, ha vásárol szavazatot, tavaly volt ebből némi félreértés, idén ezeket kiszűrtük, tehát magyarok szavaztak főleg, és egy barbecue-s autó, pontosabban két barbecue-s autó is elképesztő sikernek örvendett, végül a Smoke and Meat nyert, de az abálycsakos kollégák is ott voltak, nagyon közel a tűzhez, sőt a legjobb húsos kaját nyilván ők nyerték. Hát valamiért azért mi még mindig ezt szeretjük, és valamiért ezt kell mondjuk, én a barbecue-t kifejezetten szeretem, az egy nagyon rizikós műfaj, ott teszed a legfrissebb ételt mindig, mert az az, amit ők ugye ilyen megsütnek, azt aznap el kell adják, ha nem tudják eladni, másnap nem fogják tudni. Egy fantasztikus műfaj, éppen ezért nagyon drága, az alapanyag is nagyon drága, a technológia is drága, és a veszteség is óriási rajta. Mondjuk egy ilyen 20-40-50% sütési veszteség van, és egy marha szegy alapjában is azért mondjuk 4-5 ezer forint a piacon kilója. De valahogy a magyarok őket szerették a legjobban, és mi ennek örültünk, mert szakmailag nagyon-nagyon sok van ezek mögött, a vállalkozók mögött. Majd elmentünk az Európa-bajnokságra, ami egy tipikusan európai piacot hozott, 16, bizonyos kategóriában 22 induló volt, ennyi országban rendezik meg a lokális versenyt, és hát fantasztikus orgia volt nekünk, ízorgia, amit ott két napot végig kóstoltunk. Nagyon tudják Európában azt, hogy egyébként az egzotikus ételek fontosak, nagyon tudják a vendégek. Nyilván talán a vendég összetétel is más egy másik európai nagyvárosban, tehát a lakosság is sokkal színesebb, de hogy manilai győztes volt, indiai győztes volt, mármint konyhailag ugye európai séfek készítették, és ebben a sorban a magyar ételt mindenki megkóstolta, ugye itt folyt normál értékesítés is, óriási sorok voltak a Smoke & Meat kocsijánál, nagyon szerették őket, de a versenyben nem értek oda, tehát említést sem tettek róluk, mert annyi izgalmas dolgot vonultattak fel a világból, hogy elveszett a dolog. És egy érdekes tapasztalat volt, hogy tálaltak a fiúk, 4 zsűri tag volt benne Michelin csillagos séf és mindenféle Európából, és ők kivitték a tálat, ami egy ilyen zöld fűszeres, friss zöld tálra lett megágyazva, 4 darabot például barbecue oldalasból, ami még ki is volt rántva, és stb. Tehát húst hússal, mangalica kolbász volt, vagy mangalica hurka, azt hiszem. De amikor így ránézett a zsűri a tárra, tudom én a 12-ként kóstolták volna meg, már attól láttam rajtuk, hogy igazából bele se akarnak harapni. És ez nem azért volt, mert nem lett volna jó, fantasztikus ételeket főznek, csak a falatra, az ízre vágytak, mert a műfajnak valahol ez a sajátossága, nem pedig egy óriási tárra, ami egy alaphiba volt, ugye, tárolási hiba, de aztán nem is értek oda bele, és ez nem azért van, mert nem lenne jó az ételük.
Hát igen, meg külföldön, mert pláne Dunát lehet rekeszteni a barbecue-ból.
Hát abszolút.
És igen, azzal nem valószínű, hogy így ki lehet.
Lehet ezekben a gőzmozdonyokban sok mindent megcsinálni, de ez így valahogy egy kicsit túlnőtt.
És jövőre amúgy ebből valamit próbáltok leszűrni a magyar verseny fordulójára?
Hát nagyon nagy célunk az, hogy jövőre itt legyen az Európa-bajnokság, és erre nagyon jó eséllyel pályázunk. 2 szuper őszi rendezvényünk is valaminek a keretein belül ez megtörténhet. Az egyik a Nemzetközi Street Food Fesztivál. Ez az Andrássy úton van általában. Most is talán 200 ezer ember jött ki. És ez attól nemzetközi, hogy 18 országnak az ízeit tudtuk ott összeszedni. Nyilván magyar séfek tollából, vagy késéről. De hogy próbáljuk ezt mi évek óta egy kicsikét porondra tenni, és jól sikerült, a helyszín gyönyörű, egy nagyon budapesti helyszín, ma amiben egy gyárba voltunk az egyik kis szigetnek a csücskén, kijöttek az emberek, szuper volt, de mondjuk egy Európa-bajnokság az Andrássy úton szerintem fantasztikus lenne, ezt a fő szervező is így gondolja. És egyrészt bízunk benne, hogy itt láthatjuk Európa legjobbjait. A másik, amin dolgozunk, hogy a kategóriákban szabjunk olyan irányokat inkább, ami azokat a lelkes nevezőket hozná, akik elhozzák nekünk az egzotikus ízeket. Tehát most volt ugye hamburger kategória, volt édesség, volt főétel, volt össznépi, volt barbecue, de volt húsimádó. Hát ezeket kéne egy kicsikét cizellálni, és legalább betenni alá jó néhány olyan kategóriát, amiben kizárólag ilyeneket hívnánk be.
És hogyha már arról beszélünk, hogy milyen újításokat lehetne akár jövőre Magyarországon tenni, az is nagyon fontos, hogy mondjuk ennek a szabályozása, hogy változik, hogy ez most hogy áll, hogy lehet, nem lehet közterületen, ugye? Futrakot.
Nem lehet, igen, továbbra sem. Most történt némi változás itt a városvezetésben, nem tudom,
ez
hogy...
Ez mennyire kerületi hatáskör, és mennyire...
Ez abszolút regionális hatáskör.
Hát a kerületekben is ez is van.
Nincs rendelet arról, hogy ne lehessen mozgó árusítást végezni, sőt, minden körülmény megadható. Ugyanúgy, ahogy egy dinnyárus kikerülhet a közterületre, ugyanúgy egy büfékocsi is megállhatná a helyét. Az egyesület létrejötte valahol emiatt indult el, mert ha voltál Stockholmba, ott van egy térkép, egyébként nekünk is van egy Find the Track alkalmazásunk, ahol hát főleg a rendezvények vannak fönn, de Svédországban van egy szuper alkalmazás, nyilván van egy éves licenszdíja annak, hogy te az utcán kereskedj, és aztán időszakra is korlátozva van, 11-től 3-ig, 5-től 10-ig azt hiszem, amikor kiállhatsz parkolóhelyekre, és megoldhatod a büfésztetést akár iskoláknál, akár irodaparkokban, akár forgalmasabb csomópontokon. Tök jól működik, nem csak ott van így, de hogy nálunk ez valamiért nem megy. Mi sokat tüntettünk ezért, sokat lobbiztunk azért, hogy kapjunk helyeket, és azt meg tudom érteni, hogy Budapesten ezt így a szabad piacra nem tesszük ki, mert nyilvánvalóan van egy fantasztikus sertéstáruló étterem a Nagymező utcában, biztos, hogy elé állna egy malacpörgetős kocsi, hogy ha már az odaérkező vendégekből ő csípjen. Tehát ez azért itt működik nálunk, de ha mondjuk történne egy olyan szabályozás, ami lokálisan ezt korlátozza, mondjuk drosztokat jelölnénk ki, akár a rakpartokon, ahol éhen hal a turista, akár a Hősök terén, a Citadellán, az irodanegyedekben, olyan helyeken, ahol nem tudsz megebédelni, nem tudom itt a Montevideóban, hogy álltok. Én, akik ismerek itt, azok nagyon nagy bajban vannak, mert van étterem, de abban a másfél órában, amikor ebédelni tudsz, ezt nem tudod megoldani.
Igen.
Mert sorban lesz 45
percet. Ide is jöttek párszor.
Voltak itt kísérleti jelleggel, egy-kétszer voltak.
És miért állt meg?
Ez egy ilyen szervezet lehetőség volt, de volt tehát itt ide föl, tehát igen, meg ezt a hallgatók nem tudják, mi fönt vagyunk a Montevideo utcában, a Kolosi
kérdőlet,
egy irodalegyedben, ahol tényleg nem nagyon van egy-két meze van, és itt volt egy-kétszer, de igen, igazából ez egy teljesen jó ötlet lenne, hogyha itt állandó jelleggel jönnének.
Ugyanez van.
Mert voltak is sorok, szóval állt rendesen.
Igen, és igen, de akár amikor más ilyen jellegű irodaházban dolgoztam, ott is ugyanez volt
jellemző.
A probléma, és ezt mondom, azóta sem mutatott meg, tehát ugye a kicsit kiebb a városközponttól, ezek az irodalegyedek, ott van egy menza, vagy kettő,
és
az
kész.
Olyan, amilyen.
És rendelsz dobozba
pályát.
Olyan. És igen, ennyi. Tehát az egész biztos, hogy ezeken a helyeken mind és akkor ezek szerint, ezt én nem tudtam, de ezek szerint ez nincs is nagyon lehetőség erre általában.
Tiltva nincsen, de nagyon kevés példa van rá, hogy engedélyt kapnak. Vannak vidéki városok, Zalaegerszegben a Tütő, nagyon régi motoros, őneki vannak olyan alkalmak, olyan helyek, ahova kiállhat. Minket a kispesti önkormányzat hívott, hogy álljunk ki helyekre. Ők inkább olyan helyekre tennének büfékocsit, ahova szeretnék, hogy az emberek menjenek, nem pedig olyan helyekre, ahol erre szükség van. De amit tudunk csinálni, és ezt játsszuk is, hogy irodaparkokban egyébként megfordulunk, van a Lechnerödön olyan irodaház, kettő is, ahol dolgozunk, van a Graphisoft Park, van a Gruppama székház, tehát néhány olyan nagyobb dolgozószámmal bíró épület tud nekünk helyet adni, ahol a magánterületére kiállunk. Minden engedélyünk adott ahhoz, hogy mi kereskedjünk el, áramkiállás, a mellékhelyiséget meg lehet oldani, az alapanyagok előkészítettek, csak maga a terület az, amit az önkormányzatoktól nem kapunk meg. És azért nem, mert igazából szabályozás nincs rá, és mindenki bátortalan, hogy mondjuk a Deák térre kiengedjen 3 autót. De mi mindig azon voltunk, hogy megszervezzük ezt, mi mindig előálltunk ötletekkel, hogy hogyan lehetne ezt koordinálni, egyébként bevételt szerezni, egyébként munkahelyeket teremteni, és egyébként ellátni az embereket, akár a turistákat, akár a városban dolgozókat étellel, mert fontos, kevés a szék Budapesten.
És felmerül a kérdés, hogy most így, hogy a választások elég átrajzolták a térképet, történt. Jó, nyilván még most álltak fel az önkormányzatok, úgyhogy sok minden még nem történt, de hogy van-e bármi esély vagy ígéret arra, hogy a változás ebben segítséget?
Ígéret nincsen, nekünk vannak kész anyagaink, kész terveink, egy kicsit várunk mi is, hogy itt rendeződjenek a sorok. Teljesen függetlenek vagyunk, mi szolgáltatni szeretnénk, és ezzel meg fogunk próbálkozni, mert gazdaságilag is komoly alapja van, szolgáltatásilag is komoly alapja van, de szerintem ez egy működő műfaj, és nem rendezetlen. Hát ez egy nagyon kulturált, jó higiéniával bíró műfaj, ami tényleg jót ad, úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy a következő 5 évben kapunk olyan helyeket, ahol ezt élvezhetjük, és szívesen jövünk majd a Montevideóba is.
És van ilyen indoklás ilyenkor, hogy miért nem? engedélyezik ezeket?
Talán a városkép az, amivel ja, mondjuk igen. leginkább indokolhatják ezt, de általában az egy edzői hatáskör általában nem kap engedélyt. A kereskedő vagy azért, mert a lakosságot nem akarja, hogy zavarja, ha mondjuk ez egy társasház alatt van, vagy a konkurenciától, aki ott iparűzési adót fizet a kerületben teljesen jogosan, vagy őt óvják. Tehát az, hogy oké, bárhova kiállhatsz a hatodik kerületbe, ez szerintem sem jó ötlet. Ott talán nem tartunk még kulturálisan. De ezekkel a drosszokkal szuper jól működhetne ez a műfaj, és akkor nem csak a rendezvényeken találkoznánk velük.
És talán még az mindenkit érdekel, hogy neked milyen kedvenceid vannak, hogy azért remélem, hogy mondasz pár olyat, ahol tényleg szívesen jársz, és nagyon szereted őket.
A leírást már mondtam.
Igen, hát én szeretem az ázsiai ízeket. Egyébként egy jó vietnámi levesező sincsen a kocsik között volt, de valahogy elkopott. Ugye, mert ez a nyári műfaj, tehát az a leves az nyáron nem annyira él meg, télen kevesebb munka van. Ő például nem állta meg a helyét hosszú távon. Én azokat a kocsikat szeretem, amik nyilván el vannak nevezve egy bizonyos termékről, de alapvetően olyan szakemberek állnak benne, akiknek ez az életük. Nekünk velük könnyű dolgozni, mert hogyha egy filmforgatáson ők pulykát szeretnének, akkor megcsinálja azt a pulykát világbajnok módon. Hogyha rántott húst szeretnének, a Szabadság tére éjjel kettőkor, akkor a legjobb borjúbécsit megcsinálja nekik. Amúgy szuper hamburgert készít, abban néha rákot rak, néha mangót. De ha kell, akkor kacsát teker tortillába, vagy pacal csinál madridi módon érlecsonkával, csorizóval. Tehát én azokat a kocsikat szeretem, ahova elmész, és mindig találsz valami újat. Amikor mindig meglep valamivel. Nyilván vannak ikonikus hamburgerek, nyilván van egy csomó olyan étel, ami önmagában majd most elkezdünk rá kiéhezni, és alig várjuk májust, hogy ehessünk belőle, de nekem azok a kedvenceim, akik meg tudnak lepni, és hát erre volt a klasszikus film is, tehát azok a séfek, akiknek elegük van a bezártságból, és felszabadulnak egy ilyen közegben, felszabadulnak az interakciótól, amit a visszajelzésektől, amit kaptak a vendégtől, na őtőlük jön ki a legjobb étel, és az tök mindegy, hogy micsoda.
Hát köszönjük szépen, hogy eljött. Igen, ez tökéletes volt. Köszi, hogy eljöttél hozzánk.
Én köszönöm, hogy itt lehettem.
Arra buzdítunk mindenkit, hogy kövessen bennünket a szokásos csatornákon.